Amit azonban minden Isten előtt és előtted megalázott úr életemre mondhatok, mint biztos igazságot, mert tulajdonfülemmel hallottam a hasadéknál, az az, hogy turbékolva megbeszélték, mint vernek fejbe botokkal, amíg meg nem halsz, és itt a házban, amelyből elgyilkoltak, mint adják át magukat a gyönyörnek virágos ágyon, mint úr és úrnő. E szavak után Petepré teljesen fejére húzta a leplet, semmit sem lehetett többé látni belőle. Így maradt meglehetős ideig, úgyhogy Dudu már kezdte soknak találni. No, a kezdetben örömmel látta, mint hevert ott az úr alaktalan tömegként, szégyenével borítva és eltűnve alatta. Ám ez egyszerre csípőig visszacsapta a lepedőt, és félig fölemelkedve a törpe felé fordult, és kis fejét kezébe támasztotta. Hálás köszönet mindazért, mondotta, szekrényeim elöljárója, amit eruáltál számomra, eruálni idegen szó volt babilóniai nyelven, becsületem megmentése érdekében, illetőleg annak megállapítására, hogy az már elveszett, s már talán csak puszta életemet menthetem, nem magáért az életért, hanem a bosszúért kell megmentésére gondolnom, melynek szolgálatában mostantól kezdve rettenetesnek kell lennem. Az a veszedelem fenyeget, hogy a büntető gondolatok közepette elfeledkezem az épp oly fontosakról, a hálát és díjat illetően, amivel neked tartozom közléseidért. Rémületem és haragom ezek miatt egyenlő bámulatommal, szereteted és hűséged teljesítményén. Igen, bevallom meglepetésemet, noha mérsékelnem kellene, tudom jól, mert hányszor ér bennünket a legjobb, jelentéktelen oldalról, ahol tiszteletünk és bizalmunk révén nemigen szereztünk értemet. Mégis nem tudom előtted elfolytani hitetlenkedő csodálatomat. Torszülött fajankó vagy, fura törpe pojáca, aki tisztségét inkább tréfából, mint komolyan kapta. Félig nevetséges, félig undorító bibasz, s fontoskodásod még csak emeli mindkét tulajdonságodat. Nem a hihetetlennel határos-e ilyen körülmények között? Vagy talán e határt túl is lépő, hogy sikerült neked a ház én utánam legmagasabb lakóinak titkos életébe behatolnod, és például elolvasnod az édes levélkéket, amelyeket panaszod szerint ispán és úrnő váltottak. Nem kell-e, vagy nem szabad-e kételkednem ezeknek a papírosoknak létezésében, amíg úgy látom a hihetetlennek körébe tartozik, hogy módod lett volna beléjük tekinteni. Ehhez, kedvesem, be kellett lopnod magad a kiválasztott bizalmi személy bizalmába, akinek feladata volt e leveleket továbbítani, és külsődnek tagadhatatlan rondaságát tekintetbe véve, hogyan is gondolhatnám ezt csak némileg is valószínűnek. A félelem, felelte Dudu, hogy szégyenedet és siralmas lealacsonyításodat el kell hinned, szegény úr, okokat kerestett veled a gyanakvásra bennem. Emellett nagyon rossz okokat választasz reszkető félelemből az igazságtól, amely persze feléd oly gúnyosan nyomorult pofát mutat, hogy érthető reszketésed. Lásd be, milyen gyenge lábon áll kételkedésed. Nem kellett a kiválasztott bizalmi személy bizalmába lopnom magam, aki a buja leveleket továbbította, mert ez a kiválasztott személy én magam voltam. Kolosszális, mondta Petepré. Te továbbítottad a leveleket. Ilyen kicsiny és komikus törpe. Respektusom előtted láthatóan kezd növekedni, már puszta kijelentésedre is. De még jó nagyot kell nőnie, mielőtt kijelentésedet csak ugyan elhiszem. annyira bízik hát benned az úrnő. És olyan baráti lábon állsz vele, hogy így rád bízza boldogságát és bűnét. Minden esetre, válaszolta Tudu, miközben hegykén lábat és öklöt váltott. És nem csak, hogy kézbesítette velem a leveleket, hanem egyenest én diktáltam nádba őket. Mert ő mit sem tudott édes levélkékről, és nekem a világfinak kellett megtanítanom erre a gyöngéd eszközre. Ki gondolta volna, csodálkozott a kamarás. Egyre jobban belátom, mennyire lebecsültelek, és respektusom előtte gyorsan és föltartóztathatatlanul növekszik. Úgy gondolom, azért tetted ezt, hogy végletekig vigyék a dolgot, és lássad, mennyire megy az úrnő bűnében. Magától értetődik, hagyta helyben Dudu. Szeretetből és hűségből irántad, megalázott úr, cselekedtem így. Itt állnék-e különben, és elmondanám-e neked, hogy bosszúra indítsalak. De miként nyerted meg, érdeklődött Potifár, a magad skurrilis és ellenszenves megjelenésével az úrnő bizalmas barátságát, és miként lettél titkának tudója? Egyidejűleg történt, felelte a törpe, mindkettő egyszerre. Mert mint minden jó érzésű, magam is búslakodtam és megmérgelődtem Amunban, az idegen furfangos növekedésén a házban, és bizalmatlan voltam hozzá szívének ravassága miatt. El kell ismerned joggal, mivel nyomorultul megcsalmos téged, és meggyalázza becsületes ágyadat, úgyhogy miután halmozva kapta tőled a jót, a székváros és nem sokára a két ország csúfjává tesz téged. Bánatomban és gyanakvásomban tehát panaszkodtam feleséget Mut előtt, a botrány és jogtalanság miatt, s fölhívtam figyelmét a nyomorult személyre. Mert kezdetben nem akarta megérteni, melyik szolgádat gondolom. De azután keserves panaszaimra feltűnően csavaros módon válaszolt. Különös sikamlósággal beszélt, és az aggódás köpenyege alatt egyre tüzesebben nyilatkozott, úgyhogy megértettem, egyszerűen a szolgára vágyott ölében, és belé habarodott, mint egy konyhalány. Ide jutott büszkesége a szolga létezésének bűnéből. És ha nem magamfajta férfiú veszi kezébe a dolgot, s mellé áll okosan, hogy azután az aljas tervet a kellő pillanatban meghűjúsítsa, oda volna a becsületet. Ezért amidőn asszonyod gondolatait így sötét utakon láttam settenkedni. Magam is utánuk settenkedtem, mint tolvaj az éjszakában, akit külön csípnek, ha lop, és az édes levélkék ötletét adtam neki, hogy próbára tegyem és lássam, mennyire van már, és mire képes még. És aggodalmas várakozásaimat mind fölülmúlva láttam. Mert a vak bizalom segítségével, amelyel megajándékozott, mert azt hitte, mint járatos világfi, gyönyörének szolgálatába állok, rémülve jöttem rá, hogy az elvetemülten gyújtogató ifjú ispán már csak ugyan mindenre képessé tette a nemes hölgyet, és hogy nem csak méltóságodat, hanem életedet is egészen közeli veszély fenyegeti. Úgy, mondta Petefré. Te hívtad föl rá figyelmét, és te adtad az ötletet. Értem. Ennyit tehát az úrnőről. De hogy az ispán bizalmát is sikerült megnyerned, az fogyatékos külsődet tekintetbe véve sehogy sem fér fejembe, teljességgel lehetetlennek tartom. Hitetlenséged, felelte Dudu, megvert úr, le kell, hogy tegye a fegyvert a tények előtt. Félelmednek tulajdonítom az igazságtól, egyébként pedig szentül különös állapotodnak, amelynek be kell látnod, ezt az egész szerencsétlenséget köszönhetjük, amely képtelenné tesz, hogy megismerd és megértsd az embereket, mert vélekedésük embertársukról és hajlandóságuk hozzá, akár nagy, akár közepes termetű, attól a készségtől függ, amellyel vágyaikat és sóvárgásukat szolgálják. Csupán egy készség álarcát kellett felöltenem, és finoman felajánlom szolgálataimat az ispánnak, mint világfiasan diszkrét postása, az ő és az úrnő vágyainak, s már lépre csaltam a sárga csőrűt, s oly bizalmas lábon álltam vele, hogy többé semmit sem titkolt el előttem, s ezentúl nem csak a legpontosabban tudtam ellenőrizni és figyelemmel kísérni a párocska gonosztevő játékát, hanem látszólagos pártfogásommal még növeltem és tüzeltem is, hogy lássam, mire képesek, és a bűnösség milyen pontjáig mennek el, és aztán a végső ponton lecsapjak rájuk. Ez a rendőrének gyakorlata, amiben mintaszerű vagyok. Mert türelmes settenkedéssel sikerült lelepleznem vélekedésüket is, amelyet tápláltak, és a figyelemre méltó szempontot, mely játékuknak alapja volt, ugyanis, hogy aki az úrnővel hál, az az úr. Tudnod kell, szegény úr, hogy ez az ő parázna gyilkos hipotézisük, amelyről naponta beszélnek, és amelyből saját szájukból tudom a jogot és a magasabb igazolást származtatják, hogy leüssenek a bottal és kipusztítsanak a házból, és elgyilkolásod után rózsás ünnepet üljenek, mint úrnő és szerelem úr. De amikor idáig vittem őket, és mint bizalmasuk ezt a végső elszánást hallottam szájukból, akkor a kelevényt éretnek láttam a fölszúrásra, s eljöttem hozzád, a meggyalázotthoz, akihez nyomorúságában is hű vagyok, hogy eláruljam őket, és lecsapjunk rájuk. Ezt tesszük, mondta Petepré. Rettenetesen elbánunk velük, te, kedves törpe és én, és bűnük visszaszáll fejükre. Mit gondolsz, mit tegyünk velük? És milyen büntetés látszik elég fájdalmasnak és gyalázatosnak előtted, hogy azzal sújtjuk őket? Az én szívem lágy, felelte Dudu. Legalábbis a mi mutunkkal, a szép bűnözővel szemben, mert magányos ágya érthetővé tesz egyet mást, és mivel hibája rád is rossz fényt vett magunk közszólva, nincs jogod túlságosan nagy hűhót csapni vele. Azon kívül, amint mondtam, ha az úrnő belebolondul egy szolgába, a szolgát kell elővenni, mert puszta létezésével ő a bűnös a malőrben, és bűnhődnie kell. De iránta is lágyszívű vagyok, és egyáltalán nem követelem, hogy megkötözve a krokodílusnak adják, amint megérdemelné szerencséje és malőrje miatt. Mert Dudu nem annyira bosszúra vágyik, mint inkább biztosító intézkedésre, amely véget vet a gyújtogatásnak, és csupán azért kell megkötözni őt, hogy a miskároló kés elvégezze dolgát, és gyökerestől kiírtsuk a veszélyt, és ekképpen lehetetlenné tegyük mutem enetnél, és szép termetének ne legyen többi értelme az asszony szemében. Szívesen hajlandó vagyok magam elvégezni a megbékítő cselekményt, ha előzőleg összekötözik. Nagyon derék, mondta Petepré, hogy erre is hajlandó vagy, miután olyan sokat tettél már érettem. Nem gondolod, kicsikém, hogy ezáltal nem is egy tekintetben igazságtétetnék a világon, amennyiben ez az intézkedés előnyös helyzetbe juttatna téged a megrövidítettel szemben, mégpedig oly előnybe, amely különös figurádnak elégtételt adna az ő szép termetéért. Ez nagyon találó, felelte Dudu, s mellesleg ezt is meg lehet említeni, nem tagadom. És karocskáit keresztbe tette, félvállát előre tolta, hegykén előrevetett lábát a levegőben hintáztatni kezdte, és növekvő vidámsággal ingatta fejét ide-oda vidor pillantásokat vette. Mit gondolsz továbbá, folytatta Petepré. A ház élén nyilván nem maradhat meg, miután így elintézted őt, és ezt tetted vele. Semmi esetre sem, nevetett Dudu, tovább folytatva fenti viselkedését. A ház élére, hogy az egész cselédségnek parancsoljon, nem való ráncba szedett bűnös, hanem teljes képességű férfiú, aki derekassan tudja képviselni az urat minden ügyletben, és el tud járni helyette minden dologban, amelyet az nem akar és nem tud magára vállalni. És így mindjárt tudnám is az előléptető jutalmat, tette hozzá az ezredes, amellyel derekasságodat megjutalmazhatom, s meghálálhatom hűséges spicli szolgálatodat és besúgásodat, amellyel megmentettél szégyentől és haláltól. Remélhetőleg, kiáltotta Dudu túláradó jókedvvel. Remélem, tudod, hol van Dudu helye, és tisztában vagy a hála és utódlás felől, mert nem mondasz sokat avval, hogy megóvtalak szégyentől és haláltól, valamint szép bűnöző úrnőnket is. Csak tudja meg, hogy én könyörögtem érte nálad ágyának magányossága miatt, és én mentettem meg életét, úgyhogy csupán az én kegyem és kegyelmem folytán lélegzik. Mert ha akarom, és hálátlanságra találok nálad tetszésem szerint, és bármikor kikürtölhetem a városba, és az országban szégyenét és bűnét, úgyhogy te mégis kénytelen lennél megfojtani őt, és hamuba temetni finom testét, vagy legalábbis levágott orral és füllel visszaküldeni öbélynek. Azért legyen esze a botornak, a szegény latornak, és drága kőszemét fordítsa az értelmetlennél egy szép fiúról Dudura, az értelmes vígasztalóra, az úrnő urára, a tetterős ispánkára. E szavak közben Dudu egyre vidorabb pillantásokat vetett két oldalt a levegőbe, vállát, végnyát vonogatta, lábacskáin szögdécselt, és egészen úgy viselkedett, mint a dürgő kakas a fán, akire rájött, és aki vakon és süketen önmagába zavarodva kering. De úgy is járt, mint ez, amikor a vadász meglepi. Mert hirtelen egy ugrással Petepré, az úr, talpon termett a lepedő alól, egészen mesztelenül, a hústorony kicsiny fejével, egy második ugrással a széknél volt, melyen holmia hevert, és fölkapta díszbuzogányát. Ezt az ékes tárgyat és parancsnoki jelvét vagy hasonmását már láttuk kezében. Az aranyozott bőrrel bevont henger alakú fenyőtoboz végű botot, aranylombbal koszorúzva a hatalom jelképét és tulajdonképpen életfetist is, és asszonyoknak való kultikus tárgyat. Az úr hirtelen meglóbálta, és Dudu válla közé és hátára zúdította, és úgy elpáholta vele, hogy a törpe egészen más okokból, mint az elébb, se nem látott, se nem hallott, és malacként visított. Ajjajjaj, sivalkodott összecsukló derékkal. Ajjajjaj, fáj, meghalok, vérzek, összetörik a csontocskám, kegyelmez a hűségesnek. De nem kapott kegyelmet, mert Petepré kiáltozva, neszeneket, Pimas Pernahajder főkujon, aki bevallotta minden csalafintaságát, kérlelhetetlen ütlegeléssel sarokról sarokra kergette a hálószobában, míg a hűséges végül rátalált az ajtóra, lábacskáját elagyabugyált nyaka közé kapta, és elrohant. A fenyegetés. A történet arról tudósít, hogy Potifár felesége minden nap azt mondogatá Józsefnek, és csábította, hogy vele háljon. Ez tehát alkalmat adott rá. A fájdalmas nyelv napja után sem került az asszony közelét, hanem továbbra is összejött vele különböző helyeken és különböző napszakokban. Így tett. Így kellett tennie. Mert mut volt az úrnő, női úr, és tetszése szerint rendelhette és idézhette maga elé. Azon kívül pedig József meg is ígérte neki, hogy nem hagyja el zavarodottságában, hanem szavakkal vigasztalja, amint csak tudja, mert ezzel tartozik neki. ezt belátta. Bűntudat kötötte az asszonyhoz, és szívében elismerte, hogy az ő vétke, ha a dolgok odáig jutottak, ameddig jutottak, és hogy gyógyító kúrája vétkes lárifári volt, melynek következményeit most már viselnie, és lehetőség szerint enyhítenie kell, bármilyen veszedelmes és a kilátástalanságig nehéz is ez a feladat. Dicsérjük tehát, hogy a megpróbáltatott szeme elől nem vonta el magát, hanem minden nap, vagy tegyük föl, csak nem minden nap kitette magát a tűzbika leheletének, s újra meg újra vakmerőn odakínálta homlokát a legerősebb kísértéseknek, amelyek egy ifjút valaha egyáltalában értek. Minden esetre föltételesen és egyfelől. Indító okai között akadtak dicséretre méltók, ezt el kell ismerni. Dicséretet érdemel a bűntudat és lelkiismeret fordulás, amely ösztökélte, továbbá bátorság, amelyel a nagy bajban is bízott Istenben és a hét okban, és ha akarjuk, a dac is, mely viselkedésének kezdett egyik eleme lenni, és azt követelte tőle, hogy értelmének erejét összemérje az asszony őrületével, mert hiszen ez azzal fenyegette őt, és azt helyezte kilátásba, hogy széttépi koszorúját, amelyet József istene kedvéért visel, és a magáéval koszorúzza meg helyette. József ezt szemtelenségnek ítélte, és itt mindjárt megmondhatjuk, egy és más hasonló szempont is hozzájárult, hogy az ügyet egyenesen Isten és Egyiptom istenei között fölmerülőnek érezze. Éppen úgy, mint hogy az asszony számára idővel a becsvágy Amunért vágyának egyik motívuma lett, vagy azzá tették mások. És így megérthetjük, sőt méltányolhatjuk, hogy az ispán nem tartotta megengedhetőnek a kibúvást, hanem inkább szükségesnek, hogy helytálljon, és Isten dicsőségére a végsőkig kitartson. Mindez szép. De mégsem olyan egészen zavartalanul szép. Mert más oka is volt, amiért József követte az asszonyt. Találkozott vele, és elébe állt. És amit, mint ő maga is nagyon jól tudta, nem lehet dicsérni. Nevezzük ezt kíváncsiságnak és könnyelműségnek. Nevezzük húzódozásnak, vagy a rossznak választását, végképp föladja. Vágynak, hogy egy ideig még szabad legyen a választás jó és rossz között, ha nem is azzal a szándékkal, hogy a rossz javára dőljön el. S talán, akármilyen komoly és veszedelmes volt is a helyzet, az is jól esett neki, hogy az úrnővel négy szem között gyermekemező lábon álljon, amire az asszony szenvedélye és önfeledtsége följogosította. Alacsony gyanú. De egészen bizonyosan ez sem jogosulatlan viselkedésének jámborabb, álmatagabb magyarázatai mellé. Tudnilik, magasan csapongó és mélyen megragadó gondolata mellett holtálevésének és megistenülésének uzárszívként és az ezzel járó szent készenlétben állásnak, amelyen persze ismét a szamárrá válás átka lebegett. Elég az hozzá, továbbra is járt az úrnőhöz. Kitartott mellette. Elszenvedte, hogy a nő folytonosan unszolja és azt mondogassa, háj velem, háj velem. Elszenvedte, mondjuk, mert nem volt tréfa és kicsiség az iszonyúan sóvárgó mellett ott maradni, jóságosan vígasztalni, s amellett a hét ellenokot mindig teljes erejében szem előtt tartani, a nő vágyakozásának elhárítására, amelyet pedig a maga isteni halál állapotánál fogva bizonyos mértékben viszonzott. Csak ugyan hajlandók vagyunk Jákob fiának elnézni viselkedése kevésbé dicséretes indító okát is, ha meggondoljuk, milyen bajban volt a boldogtalannal, aki naponként olyannyira unszolta, hogy egy-egy pillanatra megértette Gilgamest, aki végül is dühében és szorongatottságában a bika kitépett tagját vágta Isztár arcába. Mert a nő túlment minden határon. egyre kevésbé válogatos eszközökkel ostromolta őt, hogy tegyék össze fejüket és lábukat. Az ajánlatra, hogy gyilkolják el az urat a házból, és azután, mint úrnő és szerelem úr, szép ruhákban és virágok között éljenek benne gyöngyéletet, minden esetre nem tért vissza, mert látta, hogy ez az ötlet az ifjú szemében rendkívül visszataszító, és félnie kellett, hogy ismételgetésével jóvá tehetetlenül elriasztja őt. Mámorosan zilált állapota sem akadályozta meg annak belátásában, hogy Józsefnek természetesen és napnál világosabban igaza volt, ha határozottan vonakodott megbarátkozni azzal a vad gondolattal, és föltétlenül jogában állt fölháborodottan visszautasítani egy olyan ajánlatot, amit megismételni gyógyult nyelvvel, mely nem sejpített többé gyermekesen, magának az asszonynak is igen nehéz lett volna. De azzal az érvel, hogy semmi értelme, ha József megtagadja magát tőle, hiszen úgyis titkuk van már egymással, és legjobb lenne azt mindjárt boldogan beteljesíteni, újra meg újra ostromolta, valamint a kimondhatatlan gyönyörök ígéretével, amelyeket szerető karja közt fog lelni, mivel egyedül csak neki őrizte meg magát. És minthogy József ezekre az édes ajánlkozásokra mindig csak ezt mondogatta, gyermekem nem szabad, kezdte őt férfiasságába vetett kételyekkel ingerelni. Nem mintha ezt különösen komolyan vette volna, ez alig ha volt lehetséges. De az ispán viselkedése bizonyos alaki és elméleti jogot adott neki erre a gúnyra. József nem állhatott elő a hét okkal. Legtöbbjük érthetetlen lett volna Mut számára. És amit helyettük mondott, az sületlennek és pipogyának, sőt, egyenesen keresett kifogásnak hatott. Mit kezdhetett az asszony nyomorúsága és szenvedélye azzal az erkölcsi igével, amelyet József egyszer s mindenkorra, amennyiben a történés történetté lenne, válaszul akart adni az emberek szájába, hogy ugyanis ura mindent kezére bízott, és semmit sem tiltott meg tőle házában, hanem csak őt, mivel hogy ő felesége, hogyan követhetné hát el azt a nagy gonoszságot és vétkezne ellene.